MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Február 11-én lesz a betegek 33. világnapja. Ferenc pápa ebből az alkalomból emlékeztet, hogy ezt most épp a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Kérdés, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk, Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, és arra az erőre, amely az ő lelkének ajándéka. Álljunk meg tehát egy pillanatra, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen is az Isten jelenlétét meghatározó három szempontra, a találkozás, az ajándékozás és a megosztás, ezek, írta a Szent Atya. Új látványossággal várja látogatói Tegerben az érseki pincerendszer. A vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciókat mutatnak be, még vízi harangjáték is van. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri érsek Bora címet elnyert borok kóstolására, gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére, tájékoztatott az érseki palota turisztikai látogatóközpont. Állítólag kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve. A tervezetről a Daily Mail című brit lap írt részletesen, és egyik forrásaként a Strana nevű ukrán híroldalt nevezte meg, amelyet Kijevben egyértelműen orosz barát kiadványnak tartanak. A terv szerint húsvétra tűzszünet, májusra béke lenne, Ukrajnának területeket kellene átengedni Oroszország számára, az Európai Uniónak pedig fel kellene vennie Ukrajnát és pénzügyi támogatást adni az újjáépítéshez, de az ország nem válhat a NATO tagjává. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptetett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szerinte az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát, és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Két csoport van, amelynek helyzetére a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motivum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településen élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó év lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe, az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeknek is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy magyar-amerikai gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből is kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket a szervezeteket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megyei Cégény Dányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú, schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunkacsoport ülése alkalmából beszélt. Elkezdődtek a 2018-ban leégett nagyváradi görögkatolikus püspöki palota belső helyreállítási munkálatai a bukaresti fejlesztési minisztérium támogatásával, jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Tárcája 33,5 millió lejjel, mintegy 2 milliárd 700 millió forinttal támogatja az épület belső felújítását, a munkálatok 2 év alatt fejeződnek be. Végül az időjárásról, csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Az emberkereskedelem elleni Talita Kum hálózathoz. A remény nagykövetei vagytok. Ferenc pápa. Olaszország gyermekvállalási lelkesedése elveszett. Meg kell fordítani az alacsony születésszám tendenciáját. Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra. Legyünk a remény misszionáriusai.
Az emberkereskedelem elleni Talita Kum hálózat tagjaihoz. A remény nagykövetei vagytok. A Szentatya pénteken délelőtt találkozott a Szent Márta házban a Talita Kum hálózat tagjainak 60 fős csoportjával, akik az emberkereskedelem elleni 11. világnap alkalmából érkeztek Rómába, Bakita Szent Józsefina Kanossianus szerzetesnővé liturgikus emléknapján, aki az emberkereskedelem elleni küzdelem védőszentje. A pápa tanítása szerint nem maradhatunk közömbösek ezzel a drámával szemben, és nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hogy leküzdjük a bűnözésnek ezt a formáját, amely a legkiszolgáltatottabb emberek életén nyerészkedik. A Szentszéki sajtóiroda csütörtökön délután tette közzé, hogy Ferenc pápának az utóbbi napokban hörghurutja van, és azért, hogy tevékenységét folytathassa, február 7-én pénteken és 8-án szombaton a kihallgatásait a Szent Márta házban tartja meg. A Szent Atya az emberkereskedelem elleni 11. világnap alkalmából annak vigíliáján találkozott a Talita Kum hálózat tagjaival.
Sono felice di incontrare a voi che quotidianamente siete impegnati contro la tratta.
A pápa örömmel köszöntötte a hálózat tagjait, és lélekben csatlakozik hozzájuk, akik napról napra elkötelezett tevékenységért folytatnak az emberkereskedelem ellen. Külön megköszönte a Talita Kum hálózat nyújtotta szolgáltatást. Bakita Szent Józsefina liturgikus ünnepének vigíliáján találkoznak, aki ennek a szörnyű társadalmi pestisnek az áldozata lett. Története nagyon sok erőt ad nekünk, megmutatja, hogyan lehet az elszenvedett igazságtalanságok és szenvedések ellenére az Úr kegyelmével széttörni a láncokat, újra szabaddá válni és a remény hírnökeivé lenni mások számára, akik nehéz helyzetben vannak, tanította a Szent Atya. Az emberkereskedelem egy globális jelenség, amely áldozatok millióit követeli és semmitől sem riad vissza. Mindig új módokat talál arra, hogy beszivárogjon társadalmainkba a világ bármely pontján. Ezzel a drámával szemközt mi sem maradhatunk közömbösek, és amiként a hálózat tagjai teszik, nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hangjainkat, és mindenkit saját felelősségre szólítunk, hogy leküzdjük a bűnözésnek ezt a formáját, amely a legkiszolgáltatottabb emberek életén nyerészkedik.
Non possiamo accettare che tante sorelle e tanti fratelli siano sfruttati di maniera così ignobile.
Nem fogadhatjuk el, hogy oly sok embertársunkat ilyen tisztességtelen módon kihasználjanak. Az emberi testekkel való kereskedés, a szexuális kizsákmányolás, beleértve a kisfiúkat és kislányokat, valamint a kényszermunka szégyen és nagyon súlyosan megsírti az alapvető emberi jogokat. A Szent Atya tudja, hogy ők egy nemzetközi csoport tagjai, közül néhányan nagyon messziről jöttek, hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az emberkereskedelem ellen a mostani imahét során. A pápa külön gratulál az emberkereskedelem elleni küzdelem fiatal nagyköveteinek, akik kreativitással és energiával mindig új módszerekkel találnak a figyelemfelkeltés és a tájékoztatás terén. A pápa arra biztatja a hálózat minden szervezetét és összes tagját, hogy továbbra is egyesítsék erőiket, állítsák a középpontba az áldozatokat és a túlélőket, hallgassák meg történeteiket, ápolják sebeiket és erősítsék fel hangjukat. Ez azt jelenti, hogy ők a remény nagykövetei, és a Szent Atya reméli, hogy ebben a jubileumban sok ember követi majd példájukat, mondta a pápa, majd megáldotta a Tarita Kum hálózat küldöttségének tagjait. Bakita Szent Józsefina Margit, szudáni születési lány, akit arab rabszolgakereskedők elraboltak és hatszor is alattak, még végül Olaszországba került, ahol megkeresztelkedett és belépett a Kanossianu szerzetes nővérek közé. Előkelő szudáni családban született 1869-ben, boldog és gondtalan gyermekkora után 7-9 éves korában arab rabszolgakereskedők elrabolták, majd hatszor is eladták rabszolgának. A sok szenvedés miatt még a nevét is elfelejtette, csak a rabszolgatartói adta Bakita név maradt rajta, ami azt jelenti arabul, hogy szerencsés. Emellett erőszakkal arra kényszerítették, hogy felvegye az iszlám vallást. Végül a khartoumi olasz alkonzul vette meg, és költözött vele haza Olaszországba, ahol 1890. január 9-én megkeresztelték. Ugyan a napon bérmálkozott, és lett első áldozó, mégpedig egy bizonyos Giuseppe Sarto velencei pátriárka kezéből, aki a későbbi Szent X. Pius pápa lett. Bakita 1893-ban a Kanossianus nővérek noviciátusába lépett, és 3 évvel később tett örök fogadalmat. Szerzetesi élete egyetlen tanúságtétel volt Isten jóságáról. Egy fiatal diák egyszer megkérdezte Bakitát, mit tenne, ha találkozna az elrablóival? Ő azonnal így válaszolt, ha találkoznék azokkal, akik elraboltak és akik megkínoztak, letérdelnék és megcsokolnám a kezüket. Mert ha ezek a dolgok nem történtek volna meg, nem lettem volna keresztény, és ma nem lennék szerzetes. Szent II. János Pál pápa a 2000-es nagy jubileumi évben október 1-én avatta szenti, és így lett Bakita Szent Józsefina, Afrika egyik védőszentje és a rabszolgaság elleni küzdelem patronája.
Ferenc pápa. Olaszország gyermekvállalási lelkesedése elveszett. Meg kell fordítani az alacsony születésszám tendenciáját. Ferenc pápa csütörtökön a kalábriai Catanzaro, Cosenza, Crotone és Vibo Valentia tartomány szülészeit, nőgyógyászait és egészségügyi személyzetét fogadta a Vatikánban. Az anyaságot és az apaságot nehézségek és problémák forrásának tekintik, nem pedig a kreativitás és a boldogság távlatának megnyílásának, fogalmazott a pápa a jelenlévőknek átadott szövegben. Szép szakma, hivatás, himnusz az élethez. Ferenc pápa ezekkel a dicsérő szavakkal és lelkesedéssel írta le a szülész nőgyógyászok munkáját, különösen egy olyan történelmi pillanatban, amikor Olaszországban és más országokban is elveszett az anyaság és az apaság iránti lelkesedés. A pápa üdvözölte a kalábriai Catanzaro, Cosenza, Crotone és Vibo Valentia tartomány szülészeinek, nőgyógyászainak és egészségügyi dolgozóinak csoportját. Az audienciát a Szent Márta ház átriumában tartották, nem pedig a vatikáni apostoli palotában, a pápa megfázása miatt, amelyről szerdán maga is beszélt az általános kihallgatáson. Ferenc pápa először kötetlen szavakkal fordult vendégeihez, és arra buzdította őket, hogy küldetésükben kövessék a gyermekeket nem csak a születés előtt, hanem utána is, majd megosztott velük néhány személyes emléket. Az előre megírt és átadott szövegben ehelyett a születési ráta olaszországi és európai ugrásszerű csökkenésének adataira koncentrált, amelyet már évek óta és számos alkalommal elítélt. Úgy tűnik, az anyaság és az apaság iránti lelkesedés elveszett, nehézségek és problémák forrásának tekintik azt, nem pedig a kreativitás és a boldogság új távlata megnyílásának. Ez a jelenség sokban függ a társadalmi és kulturális kontextustól. Ennek a szakmai közösségnek tehát legyen az a programozott célja, hogy megfordítsa a születésszám csökkenő tendenciáját. A pápa a szülész nőgyógyászok és az egészségügyi dolgozók küldetésében három kiegészítő és azzal kölcsönösen összefüggő területet jelölt meg. A szakmai felkészültséget, az emberi érzékenységet és a hívők számára az imádságot. A professzionalizmus a készségek folyamatos fejlesztését jelenti, amely nem csak az etikai kódex része, hanem a világi hívek életszentségének útja is. A hozzáértés, hangsúlyozta a pápa, az az eszköz, amellyel a legjobban gyakorolhatjátok a rátok bízott szeretetet, mind a leendő anyák hétköznapi elkísérésében, mind a kritikus és fájdalmas helyzetek kezelésében. Valójában mindezekben az esetekben a képzett szakemberek jelenléte nyugalmat biztosít, és a legsúlyosabb helyzetekben életet menthet. A második terület, amely szorosan kapcsolódik az elsőhöz, az emberi érzékenység területe. A lét egy olyan döntő pillanatában, mint egy gyermek születése, az ember sebezhetőnek, törékenynek érezheti magát, és ezért inkább közelségre, gyengétségre, melegségre van szüksége, mondta Ferenc pápa. Ilyen körülmények között nagyon jót tesz, ha érzékeny és finom emberek vannak mellettünk. Azt ajánlotta tehát, hogy a szakmai rátermettség mellett a nagyfokú emberségre is szükség van, amely megerősíti a szülők lelkében az új élet iránti vágyat és örömet, amely a szeretetükből virágzott ki, és hozzájárul a gyermek egészséges és boldog születéséhez. A harmadik pont az ima, ami rejtett, de hatékony gyógyszer, és a hívők rendelkezésére áll, mert gyógyítja a lelkeket. Néha meg lehet majd osztani a betegekkel, más körülmények között diszkrécióval és alázattal, szívünkben, mindenki hitét és útját tisztelve ajánljuk fel Istennek, hangsúlyozta a pápa, azzal a bátorítással, hogy érezzék az anyák, apák és gyermekek iránt azt, hogy Isten helyezte az útjukra őket, a felelősséget, hogy értük is imádkozzanak, különösen a szentmisében, az egyszerű eukarisztikus imádságban.
Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra. Legyünk a remény misszionáriusai. Közzétették Ferenc pápa üzenetét, amelyet a 99. missziós világnapra írt. Október 19-én tartjuk a világnapot, amellyel kapcsolatban a Szentatya arra buzdítja az egyházat, hogy folytassa evangelizáló munkáját az üldöztetésben is. A tökéletlenségek és bukások ellenére is, melyet egyes tagjainak gyengesége idéz elő. Álljunk az emberek mellé, főleg ott, ahol a technológiai fejlődés az individualizmust ünnepli, és hagyjuk, hogy a kitaszítottak tanítsák meg nekünk, hogyan reméljünk az életben. Egy olyan világban, ahol a fejlettebb társadalmak súlyos emberi válság tüneteit mutatják, a közösségben megélt evangélium visszaadhatja nekünk a teljes, egészséges, megváltott emberséget. A keresztény közösségek pedig egy új emberség jelei lehetnek. Ez a 2025-ös missziós világnapi pápai üzenet magva, melynek címe a remény misszionáriusai az emberek között. Ferenc pápa, idézve Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából, arra szólít, hogy az egyház új evangelizáló korszakot éljen meg a Szentlélek vezetésével, aki felszítja a reményt egy olyan világban, amelyre sötét árnyak borulnak. Jézus a remény isteni misszionáriusa lett, a legmagasztosabb példaképe mindazoknak, akik az évszázadok során előrevitték az Istentől kapott küldetést a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Jézus ma is lehajol minden szegény, szenvedő, elkeseredett vagy a gonosz elnyomását viselő emberhez. A pápa minden megkereszteltet arra biztat, hogy legyen Krisztus missziós tanítványa, és ragyogtassa föl reménységét a föld minden sarkán. Az egyház, mint Krisztus missziós tanítványainak közössége, tovább folytatja ezt a küldetést, felajánlva életét mindenkiért az emberek között. Mindezt annak ellenére, hogy egyrészt üldöztetéssel, megpróbáltatásokkal és nehézségekkel kell szembenéznie, másrésztről pedig saját tökéletlenségeivel és bukásaival, melyet egyes tagjainak gyengesége okoz. Mégis folytonosan ösztönzi Krisztus szeretete, hogy egységben legyen vele, és ezen a missziós úton hozzá hasonlóan és vele együtt meghallja az emberiség kiáltását, sőt, minden teremtmény feljajdulását a végső megváltásra várva. Ferenc pápa üzenetében rámutat, hogy általánosan tapasztalható egyfajta elveszettség, magány és elhagyatottság érzés az idősek részéről. Nehezen találnak segítőkészséget a közelükben élők között, főként a technológiailag fejlettebb társadalmakban. Ez a tendencia a közelség elvesztéséhez vezet. Mindannyian össze vagyunk kötve egymással, mégsem vagyunk kapcsolatban. A hatékonyság, a dolgokhoz és az ambíciókhoz való ragaszkodásunk miatt önmagunkra összpontosítunk, és képtelenek vagyunk önzetlenek lenni. Az evangélium, ha a közösségben megéljük, visszaadhatja nekünk a teljes, egészséges, megváltott emberséget. A pápa tehát mindenkit arra szólít, hogy végezzen olyan jó cselekedeteket, amelyeket az idei szentévet meghirdető bullájában kért, különös tekintettel a szegényekre és a gyengékre, a betegekre, az idősekre, azokra, akiket az anyagias és fogyasztói társadalom kitaszít. És tegyék ezt Isten stílusában, amely a közelség, az együttérzés és a gyengétség. Ápolják a személyes kapcsolatot testvéreikkel a maguk konkrét élethelyzetében. Gyakran éppen ők azok, akik megtanítanak minket arra, hogy a reménnyel éljünk. Ma sürgető szükség van a remény missziójára, ezért Krisztus tanítványainak hivatása az, hogy elsőként váljanak a remény kézműveseivé, a gyakran szórakozott és boldogtalan emberiség restaurátoraivá. Fordítsanak kiemelt figyelmet a húsvéti lelkületre, amelyből erőt meríthetnek az evangelizáláshoz. A keresztények ugyanis újjászületett emberek, a tavasz emberei, állapítja meg missziós világnapi üzenetében a pápa, majd emlékeztet tiszteletre méltó Van Tuan bíboros alakjára. A vietnámi főpásztor a börtön hosszú megpróbáltatásai közepette is életben tartotta a reményt, amihez az erőt a kitartó imában és az eukarisztiában találta meg. Ne feledjük, hogy az imádság az első számú missziós tevékenység, és egyben a remény fő ereje. A Szentatya arra buzdít, hogy elsősorban a zsoltárokat imádkozzuk, mert arra nevelnek, hogy reméljünk az ellenséges környezetben is, hogy észrevegyük a remény jeleit, és ápoljuk magunkban a missziós vágyat. A modern társadalomban egyáltalán nem magától értetődő az egyházhoz való tartozás. Ezért a missziós tevékenységhez, az imára és a cselekvésre egyaránt szükség van. Ferenc pápa újból minden megkeresztelthez fordulva az egyház missziós szinodalitását hangsúlyozza, mint ahogy a pápai missziós művek szolgálatát kéri ennek a felelősségnek az előmozdításában, valamint az új részegyházak támogatásában. Missziós világnapi üzenetében a pápa végül gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és időseket, mindenkit arra kér, hogy tevékenyen vegyenek részt a közös evangelizáló küldetésben, életük tanúságával és az imával, áldozatukkal és nagy lelkűségükkel.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2015. május 20-ai adás ismétlését hallják, melyben Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján folytatja az erényekről szóló beszélgetést.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelt rádióhallgatók, a Hitvalló szerdai adását hallják Miskolcról, a Szent István Rádió stúdiójából, ahol a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival beszélgetek. A mai napon Szűcs Laura, Szokoly Bettina és Szűcs Sarolta beszélgető társaim. A sarkalatos erényeket kezdtük el tárgyalni a legutóbbi alkalommal. Ezek az okosság, az igazságosság, az erősség és a mértékletesség. Annak idején a legutóbbi adásban részletesen csak az elsőt volt időnk megbeszélni, ez az okosság, a másik három a mai adásra szorult. Folytassuk tehát a közös gondolkodásunkat az igazságosság erényével, amivel kapcsolatban a katekizmus a következő kérdést teszi fel. Mikor cselekszünk igazságosan?
Igazságosan akkor cselekszünk, ha mindig ügyelünk arra, hogy Istennek és a másik embernek megadjuk azt, ami megilleti. Az igazságosság alaptétele így hangzik, mindenkinek megadni a magáét. Egy szellemi fogyatékos gyermeket másképpen kell segíteni, mint egy kimagaslóan tehetségest, hogy mind a kettőhöz egyformán igazságosak legyünk. Az igazságosság a kiegyenlítésen fáradozik, és azt óhajtja, hogy az emberek megkapják azt, ami nekik jár. Istennel szemben is igazságosnak kell lennünk, és neki is meg kell adnunk, ami az övé, szeretetünket és tiszteletünket.
Az igazságosság sarkalatos erényének hallottuk a meghatározását a katekizmusban. Ebből a meghatározásból kiindulva kérdezlek benneteket, hogy hogyan jelentkezett életetekben az igazságosság, van-e ezzel kapcsolatos élményetek, tapasztalatotok?
Nekünk már egészen kiskorunk óta ez az igazságosság folyik. Nálunk ez mindig úgy történt, hogy ugye az az igazságos, hogyha az egyiknek jár valami, akkor az ugye a másiknak is jár. És mi már kiskorunk óta így vagyunk neveltetve, hogy igazságosan elosztunk mindent, és mindenben igazságosan döntünk.
Azt gondolom, hogy amit mondtál, Laura, az nagyon fontos abból a szempontból, hogy utána igazságérzet alakuljon ki valakiben, amikor felnő, hogy gyerekkorában is ezt tapasztalta meg a családban, hogy egyformán szeretik, egyformán tisztelik egymást a családtagok, és bizonyos dolgokból is egyformán részesednek, hiszen nem ezen múlik, vagy minden, hogy valaki megérdemelte, vagy sem, hanem azon, hogy családtag, és ugyanolyan fontos, és őt is ugyanúgy szeretjük. A világban mennyire látjuk az igazságosságot megvalósulni, vagy akár ennek ellentétét, az igazságtalanságot? Hogyan látjátok ti ezt?
Szerintem a világban mind a kettőből nagyon sok példa van, igazságosságból is, és igazságtalanságból is. Igazságtalanságok azok szerintem mióta az emberiség létezik, vagy mióta emberek vagyunk és gondolkodók, azóta van igazságtalanság is, úgy, ahogy igazságosság is, mert ezt lehet relatívan látni, hogy ami valaki felé igazságos, az egy másik ember felé lehet igazságtalan is.
Vitatkozni nem akarok veled, mert mindennek örülök, ami mondtok ebben az adásban, és annyit mondanék az elejére, hogy nem mióta ember él a világon, azóta van igazságosság és az igazságtalanság, hiszen csak igazságosság volt, amióta ember él a Földön, a teremtésben, a bűn óta van igazságtalanság is, tehát valahol mi emberek rontottuk el a dolgot, és tettük bele ebbe a világba az ellentétét is annak, amit az Isten eredetileg bele akart tenni, de abban természetesen teljesen igazad van, hogy számolnunk kell vele, azzal, hogy mind a kettő létezik ebben a világban. És amit megemlítettél, ez egy érdekes dolog, de valójában a katekizmus is ezt mondja, hogy mindenkinek a maga szintjén kell megadni az igazságosságot. Ugye a példa az azt mondja, hogy egy szellemi fogyatékos számára más dologot jelent vele szemben igazságosnak lenni, mint egy kimagasló tehetséggel, és ez, amire talán te is gondolhattál, hogy nem mindig lehet azt, amit Laura mondott, hogy gyereknek, hogy egyformán mindenkinek, hanem ugye bizonyos dolgokban meg kifejezetten akkor vagyok igazságos, hogyha differenciálok, mert nem mindenkinek ugyanarra van szüksége az életben. Nyilván egy csoki gyerekkorban az lehet egyformán ugyanolyan jó, hogy ugyanannyi kockát kap mindenki, de mondjuk például odafigyelésből, törődésből egy beteg gyereknek valószínűleg nagyobb dózisra van szüksége, mint egy olyannak, aki erre ezt kevésbé igényli.
Nekem a nagyim mindig azt mondta, hogy ha valaki megbent, akkor arra ne bántással reagáljak, hanem szeretettel, mert az úgy igazságos. Aki megbent, annak gyakorlatilag nem is arra van szüksége, hogy azt érezze, hogy megbántott, hanem arra, hogy szeressem, hogy szeretetre vegyék, csak valahogy ezt kipróbálja provokálni, és amíg bántással fognak reagálni, addig ugyanezt csinálja, viszont hogyha jó vagyok, vagy kedves vagyok vele, akkor lehet, hogy megpróbál majd megváltozni, lehet, hogy majd ő is olyan akar lenni.
Nagyon tetszik, amit mondtál, abból a szempontból, hogy egy ilyen új oldalt nyitottál ennek a válasznak, hiszen eddig talán én is csak úgy gondolkodtam, hogy ami jár valakinek, és hát sokszor úgy gondolkodik a világ, hogy szemet szemért, fogad fogért, ha ő rossz volt, én is visszacsapok, és amit mondtál, az már átvezet valahol ott az irgalom oldalára, meg az odafigyelés oldalára, hogy valóban sokszor még egy szeretetlen megnyilvánulás mögött is bújtatottan egy nagy szeretet éjség van, amit az illető nem tud normálisan kifejezni, és helyette ezért szurkálódik mondjuk, és egy keresztény embertől nagyon szép dolog lehet az, hogy én rájövök erre, hogy az illetőnek mi az igazi vágya, és úgy vagyok vele igazságos, úgy adom meg neki a maga szintjén, ami kell, hogy próbálom pótolni azt, ami miatt ő olyan rossz indulatú, szurkálódó. És így akár időnként a közösségnek sikerül valakit még meg is változtatni jó irányba, hogy befogadni. Nézzük a következő kérdést a katekizmusban, amely így szól. Mit jelent erősnek lenni?
Az erős vagy bátor mindig fellép az egyszer megismert jó mellett. Néha azért, például szélsőséges esetben, még az életét is kellene áldoznia.
Még akkor is. Tehát még, ja,
még akkor is.
Igen. Hát nem könnyű, mert még nem, hogy az életünket áldozni, még ennél kisebb próbatételt is úgy nehezen viselünk el az erősségért. Voltatok-e már, úgy érzitek, erősek, bátrak ilyen szempontjából, hogy a megismert jó mellett kiálltatok, bár tudtátok, hogy nagy a kockázat, rosszul járhatok vele, kellemetlen lehet a szituáció, és mégis azt mondtátok, hogy annyira jó az a dolog, ami mellett én ki akarok állni, hogy vállalom még ezt is érte.
Velem történt egy ilyen eset. Hallottam, hogy valaki, hát egy jelzővel illetett egy embert, akit úgy igazából én sem ismertem, csak úgy látásból. És amikor meghallottam, hogy mit mondott rá, akkor hát a védelmembe vettem azt az embert, akit ugye nem ismertem, mert hogy ő se ismeri annyira, és hogy úgymond nincs joga bárhogy is leszólni őt.
Tehát az ítélkezés, az előítélettől akartad megmenteni, pedig neked ezzel semmi előnyöd nem származott, sőt, még lehet, hogy konfliktusba keveredtél azzal, akinek mondtad, de mégis úgy érezted belülről, hogy olyan dolog mellett állsz ki, ami mellett ki kell állni, hogy nem szabad valakinek így valakit megítélni. Igen, ez is manapság olyan, amit talán kevesen vállalnak fel. Egy kevésbé magasztos dolog jutott eszembe, ami velem történt, ez teljesen csak egy anyagi dolog. Többször megtörtént, hogy elszámolta a pénztáros a visszajárót nekem, és hát többet adott vissza. És hát az emberből, hogy megszólalt a kis ördög, hogy hát de jó, zsebre tehetem, tovább indulhatok. De aztán a megismert jó megszólalt bennem, hogy a becsület az többet ér, a tisztesség, meg akkor neki kell a nap végén befizetni, ha nem stimmel ugye a kassa, pedig ő csak véletlenül rontott el, és akkor szépen ott megálltam, még nem is olyan akartak velem szóba állni, mert azt hitték, hogy reklamálok valamiért, az meg nem tetszik egy pénztárosnak se, várta, hogy hát ha megunom a várakozást, de én csak várakoztam, és akkor szóltam, hogy elnézést, mondom, többet tudott vissza, csak ezt szeretném visszaadni, és hát nagyon csodálkozó tekintet volt, hogy valaki ezt megteszi, de jó érzés volt, hogy voltam olyan bátor, hogy a megismert jó mellett kiálltam. Nézzük a következő kérdést a katekizmusban, amely az utolsó, a negyedik sarkalatos erényre, a mértékletességre kérdez rá következőképpen, miért erény a mértékletesség?
A mértékletesség erény, mert a mértéktelenség minden területen pusztító erőnek bizonyul. A mértéktelen ember átengedi magát ösztönei uralmának, vágyaival megsért másokat, és árt saját magának. Az új szövetségben a mértékletesség erénye, a józanság és a fegyelmezettség nevet kapta.
Még illusztrációnk is van a könyvben, amit a rádióhallgatóknak elmesélünk, ugye itt egy ilyen bárpultszerűnél áldogálnak emberek, hát van, aki ott már felöntött a garatra, van, aki ott a mondja ott a szépet a lányok gyűrűjében. Ti mit tapasztaltok a mértékletesség, mértéktelenség világában, a korcsoportotokban, vagy úgy általában a világban? Tudnak élni az emberek a mértékletességgel, vagy nem? És melyiknek milyen következményei vannak?
Szerintem elég kevés ember tud mértékletes lenni. Vagyis hát úgy igazán mértékletes, mert nekem is van egy ismerősöm, ő nagyon szereti a csokit lány, és hát mindig az anyukája mindig azt mondja neki, hogy mértékkel drágám, mértékkel drágám. Aztán megevett egy nap 3 tábla csokit egyedül, és hát utána eléggé rossz következményei voltak, és szegény csak akkor jött rá a mértékletességre, hogy valójában ez mennyire fontos is. Mondjuk ez egy eléggé, hát hétköznapi példa, viszont szerintem nagyon jól tükrözi a többi dolgot is, ilyen egyszerűen levezetve.
hogy hasonlóképpen van ez akár az alkohollal is. Például a múltkor történt meg velünk, hogy este jöttünk hazafelé a barátnőm születésnapjáról, és az utcán néhány már akkor elég részeg ember ott dobálta az üveget a villamos sineken, és ez sem egy jó dolog, hogy ebben is tudni kéne, hogy hol vannak a határaink, és hogy meddig mehetünk el.
Vagy például, ami még erre hajtja az embert, az például a pénz. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember van, aki a pénzért akármit megtesz. Tehát, ha kell, még a legjobb barátját is elárulja, és képes olyan dolgokat megtenni, amit másért nem tenne meg, de annyira úgymond megrészegül a pénztől, hogy egyszerűen nem figyel arra, hogy mit csinál, és már nem hallgat az ösztöneire, se a lelkiismeretére.
Az először példánál, amit Saci, te említettél, a villamossal kapcsolatban, mindkettő dolog meg is valósul, amiről ír a könyvünk, hogy az ilyen ember ugye átengedi magát ösztönei uralmának, hát ezek átengedték elég rendesen, már nem ők irányították az életüket, vágyaikkal másokat is megsértettek, mert zavartak titeket, megijedtetek tőlük, meg bármi is történhetett volna, meg hát ugye ártottak a közrendnek, ugye ott a közvagyonnak, és hát ártottak saját maguknak is, tehát valóban igaznak találjuk ezt a választ, hogy ennyi szinten rombol az az ember, aki nem tud mértéket tartani. Ráadásul aki a mértéktelenségnek átadja magát, az elindul azon az úton, hogy utána már semmi se elég, még több kell a dolgokból, utána már csak azért kell valami, hogy egyáltalán szinten tartson magamat, mert anélkül már rosszul érzi magát, ez olyan, mint a függőségek, ugye. Talán egy kicsit a mai adással, a sarkolatos erényeknek az átgondolásával, átbeszélgetésével közelebb kerültünk ahhoz, hogy miért csoportosította egyházunk ezeket az erényeket a sarkalatos erények közé. Ugye ez azt jelenti, hogy ezek a legfontosabbak, ugye ezeken múlik a legtöbb. Többi erény is fontos, de ugye ha ezek nincsenek a helyükön, ezek a cölöpök, akkor az összes többi dolog ehhez nem lehet mire építeni az ember életében. Ugye legutóbb az okosságot tárgyaltunk át, ma pedig az igazságosságról, az erősségről, bátorságról és a mértékletességről volt szó. Köszönöm, hogy megosztottátok gondolataitokat velem és a rádióhallgatókkal, és meghallgattuk egyházunk tanítását is erről. Reméljük, hogy a hétköznapokban is fogjuk tudni gyakorolni ezeket az erényeket minél gyakrabban. Erre a szándékra mondjuk el imádságunkat az adás végén. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Még, mert nem volt alkalom, de hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szól, mikor azt hittem, hogy minden véget ér. Ahogy a hajnal rám lehet, úgy egyre fényesebb, egyre tisztább lett bennem az a szó. Súgta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki anyám méhétől fogva rám szűrte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Nem vigy a szívem ő rész, most már
lehet szemel a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll. Ne járom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legy belül, hogy ne tévesszem el a jó irány.
Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik Zöld hullám című műsorunk, melynek mai adásában dr. Gerencsér András, egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, és dr. Vankó Zsuzsa, főiskolai tanár, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektora, folytatja a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. Most dr. Gerencsér Andrást hallják.
Vége annak a fajta felsőbb rendességünknek, amiben itt belelovaltuk magunkat, mert most egy picit Istent is helyettesítjük, én úgy érzem. Tehát az ember, technológia, most már a mesterséges intelligencia az Isten. Már az mondja meg, hogy mi lesz, meg mi legyen. Tehát vannak ilyen olvasata is ennek a technológia fejlődésnek, hogy itt már az ember nem is lesz szükség, meg robotok, meg majd mindent elintézik. Semmilyen nem lesz. Tehát ez egész biztos, hogy ennek az erőforrás oldaláról, ugyanis ezek az ember által teremtett világ, az egy dologgal nem rendelkezik, a megújulás képességével. Azzal csak az Isten által teremtett világ rendelkezik, hogy tud megújulni, szaporodni, a gép az tönkre megy. Hát ez egy háztartási eszköz, valameddig működik, az kakuk. Tönkre megy, és magát nem tudja reprodukálni, úgy nem fog magról kihajtani semmilyen robot.
3 óra után kezdődik a Közélet című műsorunk, melyben a 100 éve született Kemény Henrik bábművészre emlékezünk. Életéről, hagyatékáról, Láposi Terkával, a Korngut Kemény Alapítvány elnökével, a Vojtina Bábszínház, Játszószínház művészeti vezetőjével beszélgetünk. Rövid ajánlónk következik.
Az ő műfaja, a vásári bábjáték, és az ő zseniális személyisége és művészete megkerülhetetlen, nem hiába lett nemzeti értékünk a Vitéz László játék, és maga Kemény Henrik is annyira egyedülálló, hogy tényleg nagyon fontos megfogalmazzuk azt, hogy egy-egy ilyen nagy művész hogyan tudja önmagát definiálni, illetve az utókor, akik emlékezünk rá, a színháztudománya, maga a műfaj, a bábműfaj, hogyan láttatja az utókorral.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gögösködik, nem kihívó, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon. Olvasom az 1. Korintusi levélben. Keresztényé nem válhatunk a születés által, hanem csak egy újjászületés által. A keresztény lét mindig csak úgy jön létre, hogy az ember átalakul, elfordul a puszta emberi létezés önelégültségétől és megtér. Ebben az értelemben a keresztség, mint egy életen áttartó megtérés kezdete, alapvető jele marad a keresztény létnek, erre akar emlékeztetni minket a hiszek egy kifejezése, hiszek a bűnök bocsánatában. Az Isten megbocsátó kegyelméből nyert új élet azonban közösségbe állít másokkal, akik hasonlóképpen a megbocsátásból élnek. Isten bocsánata közösséget teremt. Rá kell világítani arra, mit is értünk a szeretet alatt. Nehéz dolgunk van, mert csak egy szavunk van rá, míg az új szövetség 3 vagy 4 kifejezéssel is rendelkezik. Ha ketten kedvelik egymást, az jó és szép, és Isten áldása van rajta. Ám ez még közel sem az, amit az írott szó kifejez. Ott kezdődik a Szentírásban foglalt szeretet, ahol végződik a rokonok és barátok között kölcsönösen viszonzott jóság, az Istennek tetsző barátság ott, ahol az evangéliumban említett szegények viszonzás nélkül is asztalhoz ülhetnek, ahol aggódó komolysággal állnak amellé, aki gonosznak bizonyult, ahol a személyes ellenséggel szemben is a szeretet tettét vonultatják föl, ahol lemondanak a bíráskodásról és a bosszúról. Szalézi Szent Ferenc írta, 33 éve prédikálok már, és mindig ugyanarra a tapasztalatra jutottam, csak akkor lehet az embereket megtéríteni, ha szívüknél fogjuk meg őket. Uram, első szavam a hála, a másik a könyörgő kérés. Hála azért a kegyelemért, hogy magadhoz visszavezettél, és megszentelő kegyelmeddel felékesítettél. A kérés pedig azért, hogy erősítsd lelkemben azt az isteni szeretet után áhítozó tüzet, mely örök lobogással tör az örök tűz felé, és állandó lendülettel szolgálja mindazok lelkét, akik hasonló törekvéssel keresik az örök fény sugárzenét, és vágyják az örök tűz szeretet melegét.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.